Kedves hallgatóink, 2025. év, szent év, ebből az alkalomból Erdő Péter bíboros úr tanítását, magyarázatát hallgatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Kezdjük az elejéről, legelső szent év 1300-ban volt. Hogy alakult ki, mi ezeknek a története, mi változott, mik a helyszínei, mindenről, ami ehhez tartozik, ezekben az adásokban meg fogjuk tudni a bíboros úrtól.
Azzal kezdeném, hogy ezeket a szent éveket jubileumi szent évnek nevezik. És akkor az Ószövetség világába érkeztünk a jubel évnek a gondolatához, amely nem tudjuk, hogy mennyire volt tényleg történeti társadalmi valóság, vagy inkább csak egy nagy eszmény, hogy 50 évenként a Föld visszaszáll az eredeti tulajdonosára, vagy arra a nemzetségre, akié volt, hiszen tudjuk, hogy amikor a Szentföldet elfoglalják, mondjuk Józsué könyve szerint, akkor pontosan felosztják, hogy melyik nemzetségnek mi lesz a szállás területe. És ez legalábbis elméletileg egy nagyon különleges normatív erővel rendelkezett, tehát azt, hogy szabadon adták, vették, elzállamosították a földeket, ezt nem érezték helyén valónak. Úgyhogy a jubileumoknak, a jóbel éveknek az egyik üzenete az volt, hogy hát visszaszáll arra, akit illet, aki az Úr terve szerint azt a földet örökségül megkapta. Ha emlékszünk például arra a történetre, amikor Ákáb király elveszi Nábot szőlőjét, ott is bármilyen árat kínálna a király a szőlőért, vagy fölkínálja, hogy szebb birtokot ad neki, ő ellenáll, mert ő az atyáinak az örökségéről nem akar lemondani. Tehát volt egy normatív ereje ennek az örökölt földnek. Na most ez az eredeti rend, aminek vissza kell térnie, ami alapján az adósságokat is, hát egyszer azért csak el kell engedni. Örökké nem lehet valaki a bűneinek, vagy a hibáinak, vagy az emberi adósságainak a rabja, hanem vissza kell térni az új kezdéshez. Na ez az eszmény, ami vallásos gondolat volt, és a mindenhatónak a rendelkezéséhez akart visszatérni, akár az egész népnek a sorsában is. Ez az eszmény a kereszténység összefüggésében újra megjelent. Hogyan? 1300. február 22-én 8. Bonifác kiadta az Antiquorum Habet kezdetű bulláját. Ebben a bullában először is egy régi hagyományra hivatkozott, hát hogy ez a régi hagyomány a kereszténységben milyen pontosan a kerek századfordulókon élte vagy nem, ezt se tudjuk olyan könnyen bizonyítani. Az azonban bizonyos, hogy ő ebből az alkalomból teljes búcsút engedélyezett. Akkori időben a teljes búcsú az nem csak egy óriási ajándéknak számított, hanem egy rendkívüli állapotnak volt a különleges lehetősége. Tehát elsősorban a keresztes háborúra vállalkozók kapták meg ezt a kiváltságot, hogy egyúttal az ő életáldozatuk, veszélyre való vállalkozásuk, az egyben egy bűnbánati cselekmény legyen. Persze, ismerjük a keresztes háború történetét, tudjuk azt, hogy sok ember számára vagy a bűnbánat helyett, vagy a bűnbánat ellenére is mégiscsak a rablásoknak és a gyilkosságnak az alkalma volt a keresztes háború is, nem csak az ellenfél, hanem bizony a nyugati keresztény hadseregek részéről is. Na most visszatérve azonban a szent évhöz, nem elég, hogy a pápa kiadta ezt a búcsút, ami elvileg mindenki számára hozzáférhető volt, nem csak annak, aki elindul a Szentföldre. Ez volt benne az óriási lehetőség. Hát azért rájöttek arra, hogy vannak azonban, akik föllázadnak az egyház ellen. És ő rájuk mégse akarták a teljes búcsút kiterjeszteni, úgyhogy ugyanazon a napon, amikor meghirdette a búcsú lehetőségét, 8. Bonifác egy másik bullájában, a Nuper per Alias kezdetűben ezeket a lázadókat egybe ki is zárja ebből a lehetőségből. De amiként a Szentév lassan haladt előre, látszott az, hogy itt nagyon sok lehetősége van a népi vallásosságnak, és ha nem is keresztes hadjáratra, de zarándokútra, sokan vállalkoztak. Na most a zarándoklat az egész középkoron keresztül kifejezetten bűnbánati cselekmény volt. Tehát a vezeklési könyvekben az egyik súlyos, komoly vezeklési formula éppen a zarándoklat vállalása. Ha belegondolunk, hogy ez azt jelentette, hogy otthon kiesik a munkából. Azt jelentette, hogy fizikai fáradtságokkal, veszélyekkel kell szembenéznie, hogy sokan fertőző betegségekben meghaltak egy ilyen zarándokút során, hogy a rablókról és egyéb veszedelmekről ne is beszéljünk, hát akkor valóban el kell ismernünk, hogy egy ilyennek a vállalása az egyben a bűnökért való vezeklésnek is számított. Na most 1300 karácsony napján 8. Bonifác közeledve a Szentév végéhez teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a jubileumi Szentév végén zarándokolnak Rómába. Ezzel egy olyan szokás vette kezdetét, ami eleinte a századfordulókra vonatkozott. Tehát maga ez a bulla is azt tartalmazta, ad honorem dei kezdettel, hogy aki a század végén zarándoklatot tesz, az részesül ebben a búcsúban. Most a későbbiekben sokan úgy érezték, hogy 100 év az túl hosszú idő. Túl hosszú idő a zarándoklatra, túl hosszú idő a búcsú hirdetésére, ezért aztán fokozatosan újabb és újabb lehetőségek jöttek. Tehát ugyanakkor például a egyes székesegyházaknak, vagy a Szent Péter bazilikának eredetileg a gyóntatói kívánságokat kaptak, és a pápának fönntartott büntetéseket is feloldozhatták. Abban az időben persze fenntartott bűnök is voltak még, ez arra is kiterjedt. 1499. december 20-án például ilyen értelmű rendelkezés jelent meg. Na most ekkortól volt nyilvánvaló, hogy felgyorsult az élet. 100 évet nem lehet várni. Úgyhogy 1525-ben 7. Kelemen kihirdeti a újabb szentévet. 24. december 17-én Inter Solici Tudinészet Kúrász kezdetű bullájával kijelenti, hogy 1525 egyetemes jubileum lesz. Vagyis ugyanolyan szentév, mint a századfordulók. Hát volt is közben számos esemény, volt egy 5. lateráni zsinat, aztán volt egy kezdődő, de már erőteljesen érezhető reformáció. Ebben az összefüggésben a jubileum és a búcsú egészen különleges hangsúlyt kapott. De gondoljunk arra, hogy a vezeklés cselekedeteik között, amelyeket sokszor teljes búcsúval kötött össze az egyház, azért az adakozás is szerepelhetett. Így esett, hogy a Szent Péter bazilika építése olyan célkitűzésnek bizonyult, amihöz búcsú kívánságokat fűzött a pápai udvar. Na most ezeknek a európai szintű terjesztése és a gyűjtésnek a megszervezése az hatalmas apparátust igényelt. Németországban tudjuk jól, hogy nem is egyszerűen arról volt szó, hogy megindult a gyűjtés, hanem ennek egy egészen kiterjedt hálózata épült ki. Na most közben az egyházmegyéknek, főleg a fontosabbaknak a kinevezése kapcsán tudjuk jól, hogy be kellett fizetni egy jelentős összeget, részben az annátát, részben más szolgáltatásokat, és ugye Albrecht Bajnci érsekről tudjuk azt, hogy ő az annáta befizetésére hitelt vett föl a Fugger bankháztól. A Fuggerek biztosítékként azt követelték tőle, hogy hadd hirdessék ők, az érsek nevébe természetesen, a Szentpéter Bazilika építésére szolgáló búcsúkat, mert abból a kihirdető megyés püspöknek járt egy bizonyos százalék. Na ez a százalék volt az, ami a hitel fedezetéből szolgált, amit tehát rögtön az adakozóktól a Fugger bankház megbízottai beszedtek. Így alakulhattak ki azok a visszás helyzetek, amit aztán Luther kifogásolt, hogy prédikálnak a búcsúnak a bűnöket eltörlő, vagy a büntetést, pontosabban az ideig tartó büntetést eltörlő hatásáról, de közben már egészen vulgáris módon gyűjtik a pénzt. Na most ezen a krízisen, vagy ezen a támadáson is túl vagyunk 1525-ben, legalábbis elméletileg. Tehát az egyház megválaszol rá, tisztázza a búcsú teológiáját, amit egyébként a kortársak közül is komoly teológusok védelmükbe vettek, de egyúttal új lehetőséget is nyit erre. A 1550-es évben megint Szent Évre kerül sor, ekkor már harmadik Gyula pápa az, aki Sipastores Ovium kezdetű bullájával kijelenti, hogy ugyanolyan szent év lesz ez is, mint az előző, a 25 évvel korábbi, és ugyancsak engedélyezi az zarándokok számára a teljes búcsút. Ezután már nem gondolnak arra, hogy csak 100 évenként legyen jubileum, de még az 50 évre sem, hanem a trentói zsinat után megint egy korfordulón 1575-ben 13. Gergely, akiről például a Gregoriana Egyetem a nevét kapta, újra jubileumot hirdett, Dominus ac Redemptor Noster kezdetű bullájával, amelyet 1574. május 10-én adott ki, tehát több mint fél évvel a jubileum év megkezdése előtt, az 1575-ös évet is jubileumi szentévnek minősíti. Na most hasonlóképpen azután a szokás megszilárdul, 1600-ban, 1625-ben ugyanígy jubileumi szentév van, azzal, hogy az 1625-ös az egészen különleges, mert számos rendelkezés tartozik hozzá, például külön fölfüggesztik bizonyos helyeken a búcsuk lehetőségét, akkor Spanyolországban mégis engedélyezik, akkor a ferenceseket érinti, hogy a porciunkula búcsúnak az engedélyét azt nem vonják vissza, amikor a többieknek a búcsú kiváltságát megvonják. Ami megint a népi vallásosságban egy érdekes következménnyel jár, hiszen aki járt Assisiben a porciunkula kápolnában, az tudja, hogy ott be lehet lépni a kápolnába, átlépi az ember a küszöbön, átlépi a küszöböt, majd egy másik kiáraton távozik. Na most ez azért is nagyon fontos volt, hogy ugye ne tollódjanak össze a zarándokok, de azért is, mert akkor az volt a felfogás, hogy tóciesz, kvóciesz. Tehát ahányszor belép a kápolnába, annyiszor nyert búcsút. Így aztán sokan megragadták a lehetőséget, és körbe-körbe jártak. Ami önmagában a zarándoklatnak és az imádságnak az összefüggésében nem lett volna hiba. Erre később, évszázadokkal később reflektált az egyház. Tehát ha ma a búcsúk imakönyvét, az Enchiridion indulgenciárumot megnézzük, akkor ott egészen világos, hogy sehol sem puszta cselekvéshöz, vagy puszta külső feltételhez kötik a búcsúnak az elnyerését, hanem imádságokat is kell végezni, és a kegyelem állapotában kell lenni, ugye a gyónás és a szentáldozás, vagy aznap, vagy valamivel korábban, de elvégzendő. Tehát ezek így együtt alkotják a búcsú feltételét, és igyekszik az egyház, hogy semmiképpen ne legyen ez egy mechanikus cselekmény. Persze, ha a régi emberre gondolunk, aki sokszor talán nem is szavakkal, hanem a gesztusaival fejezte ki magát, azért nem biztos, hogy annyira elítélendő volt az a szokás. De kétségtelen, hogy ma sokkal inkább érthetőnek és szimpatikusnak tűnik, hogy a Szentatya szándékára megfelelő imákat végzünk, és így kérjük Istentől a ideig tartó büntetésünknek az elengedését, vagy éppen más javára a halott testvéreinkért imádkozunk. Itt megint szokták azt mondani a kritikusok, hogy hát micsoda torzulás ez. Ugyanakkor maga az imádság a halottakért ős eredeti keresztény meggyőződésből fakad. Nevezetesen abból, hogy a halál pillanatában nem mindenki jut rögtön a mennyországba, vagy nem mindenki hal meg olyan súlyos bűnben, hogy rögtön a kározat legyen az osztály része. Hanem bizony, nevezhetjük tisztító tűznek, vagy a tisztulás állapotának, lehet egy olyan út, ami szükséges ahhoz, hogy alkalmassá váljon az ember Isten boldogító szeretetének teljes befogadására, vagyis a mennyországra. Na most, mivel már a Makkabeusok második könyvében is ott van az áldozat, amit a halottakért mutatnak be a bűneik bocsánatáért, ezt a fajta meggyőződést, amit Krisztus korában a zsidóságnak egy része már vallott, ezt vallották az első keresztények is. És amikor Szent Pálnál azt olvassuk, hogy érdemes a halottakért imádkozni, hiszen különben miért keresztelkednének meg az elhunytakért egyesek, erre kell gondolni. A megkeresztelkedés is a bűnbánatnak a gesztusa volt, a bűnbánat gesztusát gyakoroljuk és felajánljuk olyan szeretteinkért, akiknek a üdvösségét reméljük, és akiknek segíteni akarunk ezen az úton, ami a tisztulás felé vezet. Na most ebben az összefüggésben helyezkedik el tehát a búcsú, ami szintén az imádságnak egy formája. De milyen imádságé? Hát az egyház közös imádsága, tehát nem is csak az a személy, aki a búcsút felajánlja, hanem az egész egyház. Erre mondja a teológia, hogy az egyháznak van egy lelki kincstára. Tehát az érdemek, a kegyelem állapotában lévő emberek érdemei, a szentek érdemei beszámítódnak, mert az egyház olyan lelki közösség, a szentek egyességét valljuk, ugye, ahol másoknak az érdemei segíteni tudnak minket. Akár itt a földi életben, akár azután. Tehát ennek a hitbeli meggyőződésnek egyfajta kifejezése a búcsuknak az intézménye, amelyet a szentszék különböző engedélyek útján bátorít és kezel. Manapság létezik részleges búcsú is, de tartózkodik már attól a szentszék, hogy ezeket kimérje, és azt mondja, hogy 300 napi vagy valahány évi búcsú, hanem azt mondja, hogy részleges búcsú, vagy pedig teljes búcsú. Természetesen itt is ennek az elnyerése függ a lelki hozzáállástól, tehát nem pusztán a külső teljesítménytől, még az imádságtól sem pusztán. Na most ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy rátérhetünk arra, amit még a búcsú során az egyház tanít. A második János Pál pápa részletesen foglalkozik a 2000-es nagy jubileummal. Ez ugye még fokozottabban ünnepélyes volt, mert nem csak századforduló, hanem ezredforduló. Márpedig az évezred fordulójának a görög-római világban is talán, de a régi kereszténységben biztosan különleges hatást tulajdonítottak. Olyan eretnekség is volt még az ezredik év előtt, amelyik azt vallotta, hogy hát 1000 évig tart az apokalipszis szerint, ugye, amíg a gonosz meg van kötözve, tehát utána eljön a vég. Mások azt mondták később, hogy 1000 betelik, 1000 nem. Volt, aki a 2000-es esztendőtől, vagy annak a tájékától is félni kezdett ilyenokból. Hát mi nem vagyunk kiliaszták, mi nem gondoljuk, hogy pontosan az ezres számoknak a kerekfordulóján múlik a történelem, de az biztos alkalmas arra, hogy a történelem nagy fordulatairól elmélkedjünk. És ezt használta ki Szent János Pál pápa, amikor a nagy jubileumot meghirdette, és abban a tudatban élt, egyébként megválasztásától kezdve, mert Wyszyński bíboros ezt szinte megjósolta neki, hogy neki a hivatása az, hogy átvezesse az egyházat a harmadik évezredbe. Ugye tertio millennio ineunte, emlékszünk az ő dokumentumára. Tehát ebben a nagy 2000-es jubileumban pedig hát sok jelentős eseményre került sor, de maga a pápa azt mondja, hogy a történelemben a jubileumnak, vagy a szentévnek az intézménye, az fokozatosan gazdagodott azokkal a jelekkel, amelyek a hitet kifejezik, és egyben a keresztény népnek a vallásosságát segítik, elősegítik. Ilyen értelemben meg kell említeni elsősorban a zarándoklatokat. Tehát erről beszéltünk is, hogy ennek volt egy bűnvállalati jelentősége, tehát nem turizmus, nem szórakozás, hanem inkább a vezeklés oldaláról közelítették meg. Egyébként ma is van olyan zarándoklat, amelyiknek van egy ilyen aszkétikus vonása, gondolok itt a komposztelai gyalogos zarándok útra, de másutt is létezik a gyalogos zarándoklatnak a szokása. Tehát Częstochovában például Lengyelország különböző pontjairól mentek, és néha még ma is mennek zarándok közösségek. Tehát az út fáradalmait vállalni az egy külön vonása ezeknek a zarándoklatoknak, ha modern közlekedési eszközöket használunk. Akkor is lehet azonban úgy fölkészülni az útra, hogy a számunkra zarándoklat legyen. Vagyis mielőtt elindulunk, lehet áldást kérni, induló zarándokok megáldása. Az utazás közben, ha közösségileg megyünk, lehet imádkozni, lehet emlékedéseket felolvasni, amivel belehelyezkedünk annak a zarándok helynek a lelkiségébe, amerre tartunk. És főként lehet érdemes, fontos fölindítani, megfogalmazni magunkban azokat a szándékokat, amiket mi kérni szeretnénk a búcsújáróhelyen, a zarándok helyen. Mert ha ezeket ott kérjük, nem mechanikus, nem valamiféle varázsszer jelleggel, akkor esetleg váratlanul belopódzik az életünkbe a megoldás. Tehát ha pontosan tudjuk, hogy mit kértünk, és majd, ha hazafelé tartunk, utána figyelmesen járunk, hogy észrevegyük, hogy esetleg választ kaptunk a kérdésünkre, vagy teljesült a kérésünk. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy mi elképzeltük, hanem esetleg jobban. Úgyhogy a zarándoklatnak a lelkiségéhez ez is hozzátartozik, és a jubileumi szentévben is aktuális.
Kedves hallgatóink, ezekkel a gondolatokkal nyitja meg a bíboros úr december 29-én a szentévet a budapesti Szent István Bazilikában. Mi pedig folytatjuk majd ezt a műsorunkat. Köszönjük szépen a tanítást a bíboros úrnak, köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük.